Felkészültél a kibertámadásra? Az NKI Kiber podcastjére.
Sziasztok mind a kibertérben! Itt van velünk ma Zotya, én pedig Tamás vagyok. Ma is két témát hoztunk nektek. Egy nagyon érdekes kibertámadásról, a Viasat hackről fogunk Zotyával beszélgetni, de előtte egy hasznos tanács a kibertér biztonságáért. Biztos sokan tapasztalták, főleg az ünnepi időszakban, hogy a Google keresésnek vannak veszélyei is. Zotya, te hallottál erről?
Bizony hallottam erről.
Például az egyik legfontosabb veszélye, amiről múltkor a kiberpajzs együttműködés keretében is beszélgettünk, hogy ha hirtelen beszeretnénk jelentkezni egy weboldalra, ugye, hogyha beírunk a böngésző címsorába, nem az URL, nem azt írjuk be, hogy www.valami.hu, hanem beírom, hogy valami, és a valaminek a weboldalát akarom elérni, akkor bizony, az, ha csak azt írom, hogy valami, az nem egy weboldal látogatás, hanem egy Google keresés lesz. Aminek az első találatai, azok nem mindig arra az oldalra mutatnak, amire mi azt gondoljuk, hogy az az oldal. Ez miért van így?
Azért van így, mert a Google alapértelmezetten az első három találata az úgynevezett fizetős találatokat adja ki. Tehát, hogyha valaki fizet azért, hogy a valami.hu ő szeretne ott szerepelni az első három.
Erre a kulcsszóra?
Erre a kulcsszóra, igen, pontosan. Akkor őt oda fogja tenni.
Így van, tehát nagyon figyelni kell, hogy az egy fizetett hirdetése, vagy tényleg a valami szervezetnek a valami.hu oldala, ami rajta vagyunk, és hogyan lehet ezeket elkerülni? Gondolom, oda kell figyelni.
Hát az egyik az, hogy figyeljünk oda. Például nagyon egyszerű, hogyha ezt az úgynevezett valamit szeretnénk megtalálni, akkor ne lepődjünk meg, hogyha mondjuk az első és a negyedik helyen is megtaláljuk, és a negyedik helyen lévő link vagy weboldal elérés, az lesz a tényleges elérés, az úgymond nem fizetős elérés.
Ugyanis, hogyha csak úgy működik az egész modell, hogy ha fizetős hirdetésére rákattintok, akkor az annak a szervezetnek, aki ezt a hirdetést feladta, az pénzbe kerül. Tehát én el tudok jutni a valaminek az oldalára úgy, hogy az a valaminek pénzbe kerül, meg úgy is, hogy az ingyen van neki, mert az úgynevezett page rankingben, a találati sorrendben az előrébb van, vagy az van a legelső helyen, mert az a legnépszerűbb említés a weboldalon. Most abban pontosan nem menjünk bele, hogy hogyan működik a Google-nek a kereső algoritmusa, illetve a sorba állító algoritmusa.
Hát az egy picit bonyolult metódussal működik, és szerintem ott sem biztos, hogy mindenki képbe van benne, hogy pontosan hogyan működik.
Sőt, nagyon kevés ember van ebben képbe, olyan, mint a különböző üdítőit a gyártóknak a receptjei, hogy lehet, hogy egy nagy szépbe tartják. Valamennyire egyébként transzparens, de azért nem teljesen. Tehát hogyha fölmész a Wikipédia oldalra, akkor megtalálod ezt a képletet, hogy aztán ténylegesen az a matematika van-e mögötte, hát azt ki tudja. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy amire rákattintottunk, tényleg az-e, amire azt gondoljuk, hogy rákattintottunk, és mindig meg ellenőrizni kell a böngésző címsorát, hogy melyik oldalon vagyunk éppen. Hogyha be tudjuk írni az URL-t, akkor miért ne írjuk be? Tehát írjuk be, hogy valami.hu, és akkor rögtön oda megyünk, nem a nagy keresőmotoron, a Google-on keresztül fordul át a kérésünk. Érdemes egyébként a gyakran használt oldalakat betenni a könyvjelzőbe, és akkor egy kattintással elérjük, és az direktbe oda fog mutatni. És egyébként azért vannak egyéb alternatív módok is, hogy a Google-nak a hirdetéseit egyáltalán ne kapjuk meg, ne jelenítse meg, különböző adblockerek, stb. Hát ennek a részleteiről az NKI weboldalon lehet bővebb tájékoztatást kapni.
Igen, kicsit kerülő út egyébként, hogy például ne használjuk a Google-nak a keresőjét, van azért azon kívül más is, tehát van a Google-on kívül is élet.
Sőt, van olyan kereső, azért sok keresőmotor van, de vannak olyan keresőmotorok, amik hasonló elven működnek, és a hirdetéseket előtérbe helyezik, de vannak olyan keresőmotorok is, amiken nincsenek hirdetések.
Igen, a másik pedig, hogy javasolta a felnőtt tartalmak blokkolását bekapcsolni, mert így a úgynevezett ilyen káros weboldalak ellen is kapunk némi védelmet.
Így van, és mire használják egyébként ezt a hackerek, hogy hirdetést adnak fel például a valami.hu helyére? Hát nyilván oda akarják csalni a látogatókat, és pontosan erre az automatizmusra, erre a spontán felmerülő örömre, hogy úristen, megvan, amit kerestem, és rögtön lekattintom, erre vadásznak. És hát így adathalászat áldozatává tudunk válni, egy olyan programot tölthetünk le, amit nem biztos, hogy le akartunk tölteni, mert nem azt szándékoztuk letölteni, tehát azért itt ebben van ebbe a dologba kakaó és támadási potenciál, támadási felület. Most menjünk át a Viasat hackre. 2022. február 24-én ugye megindult az orosz invázió, vagy a háborúnak egy magasabb eszkaláció szintjébe léptünk, de ugyanezen a napon egy német energiavállalat 5800 szélturbinája esett ki a hálózatból. ugye ehhez azért érdemes megjegyezni, hogy Németországban a szélenergia termelés azért elég magas szinten áll, tehát ott azért az energia mixnek egy jelentős része a megújuló, és ennek egy része, egy erős része maga a szélenergia is. De az esettel összefüggésben még érdekes volt az is, hogy a műholdas internet használók ezrei szakadtak le a hálózatról Európában, innen a Viasat hack kifejezés, Lengyelországtól egészen Franciaországig. Érdekes dolog ezzel a műholdrendszerrel kapcsolatban, hogy 35 ezer kilométerrel kering a Föld felett, geostacionárius pályán, és óránként több mint 11 ezer kilométer per órás sebességgel halad, ami hát azért elég vad. Ugye azért kell geostacionárius pályán repülniük ezeknek a műholdaknak, mert ugye folyamatosan a Föld egy pontján vannak, hogy folyamatosan egy tányérantennával gyakorlatilag folyamatosan adatkapcsolatot tudjanak tartani, mint annak idején egyébként hasonló elven működik, mint annak idején a parabola antenna, ami a háztetőn volt, és a különböző műholdaknak a tévésugárzása, tévéjeleit lehetett vele venni. Sokan még egy hónappal később sem tudtak kapcsolódni az internethez, és közel 2000 szélturbina még ekkor sem tudott újból online-ra állni, akik szintén ezt a hálózati eszközt használták. Mit tudunk erről, Zotya?
Hát nem mellesleg egyébként hazánk is érintett, ugyanis nálunk is az egyik szolgáltató használja a Viasatnak ezeket az úgynevezett KASAT műholdjait. És azt tudjuk róla, hogy egy Acid Rain nevezetű Viper programot használtak arra, hogy a modemeknek a firmware-jét abba kicsit így belepiszkáljanak, és hát gyakorlatilag kitörölték az ott található információkat és adatokat.
Várjál, mit támadtak meg?
Oké, egyet visszalépünk. Tehát a tényleges támadás az úgy történt, hogy a Viasatnak bejutottak az egyik ilyen központi menedzsment szolgáltatásába.
Ez a Viasat, ez maga az a műhold szolgáltató?
Ez maga a műhold szolgáltató, igen. Bejutottak a VPN szolgáltatásába egy rossz beállításnak köszönhetően, és akkor ott a központi menedzsment alkalmazáson keresztül kétfajta modemre, ez a SurgeBeam 2 és a SurgeBeam 2 plusz modemekre kiküldték ezt az úgynevezett firmware frissítést, és ennek hatására volt az, hogy gyakorlatilag ezek a modemek először letörlődtek, tehát a rajtuk futó program az letörlődött, majd újraindították a modemet.
De várj, nekem kísértetésen eszembe jutott egy másik támadás, amiről már korábban beszélgettünk, egy bizonyos SolarWinds jellegű incidens, ahol szintén a frissítéssel érkezett az áldás, van akkor valami hasonlóság?
Nagy átfedés mutat a 2018-ban felfedezett úgynevezett VPN filter nevezetű malware családdal, ami hasonló elven működött.
És mi volt az alapelv? Tehát hogyan hatott ez az egész? Letörölte a firmware-t, vagy újraindult maga a router?
Először letörölte a firmware-t, ami a routereken található, és utána újraindította, és mivel a firmware nem volt működőképes, mint a számítógépen gyakorlatilag, mikor letörlünk róla egy operációs rendszert, nem volt, ami elindítsa az eszközt, és ezáltal használhatatlanná vált.
Ugye azzal vezettem föl, hogy megindult a támadás Ukrajna ellen, de mi köze volt ennek az egésznek Ukrajnához?
Az a köze, hogy Ukrajnában nagyon sok műholdas eszközt használnak, mármint műholdas internet elérésű eszközt használnak.
Tehát a vezetékes infrastruktúra kevésbé van jól kiépítve, és inkább a műholdas internetre hagyatkozik az infrastruktúra, és azon keresztül érik el a netet nem csak az ipari szolgáltatók, hanem a lakosság is?
Igen, gyakorlatilag jól összefoglaltad, igen, így működik. És például a 2018-as választásnál is használták ezeket a műholdas eszközöket.
Tehát az ukrán állami infrastruktúra is erre a hálózatra volt kapcsolva. És akkor a kutatók azt feltételezik, hogy van összefüggés a kettő között, mármint a támadás megindítása, és a hekkelés között próbálták ezzel is a...
Hát egy előkészítő műveletnek volt feltételezhetően ez a része.
Aha, ezt egyelőre csak feltételezzük.
Ugye nyilvánvalóan megpróbálták megpuhítani az ellenfelet, mielőtt rájuk támadtak, és a létfontosságú infrastruktúrát azt lehetőleg megbénítani.
Igen, hát ugye a hibrid hajdviselésről már korábbi adásaimban többször volt szó, hogy hogyan zajlik ez az egész, ennek valószínűleg ez egy műveleti része lehet, tehát ugye nyilván pontos információnk nincsen, azonban ugye az úgy említett, hogy ez korábbi művelethez hasonlóan működött, ott is hasonló eredetű volt a támadó a kutatások alapján?
Igen, és egyébként érdekes az összefüggés, mert onnan eredezteti a Sentinel-ban nevű, hát ilyen kiberbiztonsági kutatócsoport, hogy márciusban föltöltöttek a Vírus Total platformra egy káros fájt, ami kísérteties hasonlóságot mutatott azzal, amit majd később megtaláltak ugyanabban az évben. Ugye a februárban történt a támadás, és márciusban töltötték fel ezt a fájt, és április környékén elemezték úgy igazán részletesebben, akkor tudtak vele úgy foglalkozni. És onnan sejtik, hogy van kapcsolódás, hogy egy ukrop elnevezésű fájl volt oda föltöltve. Ennek az eredetére több feltevés van. Az egyik az, hogy ez a Ukraine Operation-nek a rövidítése.
Vagy elhiszük, vagy nem.
Az oroszok gyakran használják az ukrop kifejezést az ukrán ellenállókra, és például az ukrajnai hazafias pártnak is ez a rövidítése. És egyébként kaport jelent oroszul.
Maga a támadásról még egy picit beszéljünk. Arról lehet valamit tudni, hogy a frissítésekig hogyan jutottak el a támadók? Tehát, hogy hogyan tudták befolyásolni azt, hogy ez a frissítés menjen ki ezekre az eszközökre?
Viszonylag egyszerű dolgok volt, ugye, mint azt említettük volt a felvezető résznél, hogy egy rosszul konfigurált VPN szolgáltatáson keresztül jutottak be, és ott szereztek ilyen úgynevezett oldalirányú mozgással rendszergazdai jogosultságot, és ott sikerült a távoli elérésen keresztül kiküldeni az eszközöket.
Tehát nem direkt be a frissítőszervert tudták megtámadni, hanem a frissítőszerver környékén mentek be, és úgy lateral nevű technikával próbáltak egy másik szervert elérni.
Igen, pontosan.
Tehát ez egy kifejezetten egy célzott támadásnak az egyik definitív megállapítása. És hogyan juthattak ehhez a VPN-hez hozzá? Arról van valamilyen információ? Letapogatással, vagy pedig gyenge jelszó volt a VPN-en, vagy valami konfigurációs hiba, sérülékenység kihasználás?
Konfigurációs hibáról tudok, de hát ugye az ilyen VPN beállításoknál nagyon sok minden lehet. Például egy sima egyszerű brute force-olásra is megpróbálhattak bejutni, de én a hírek alapján úgy tudom, hogy egy rosszul konfigurált VPN beállítás volt.
Tehát egy gyenge védelmet tettek emögé a rendszer mögé.
Igen.
Mi az, amit tudunk, amit a támadás hatására történt, akár Európában, akár Ukrajnában? Milyen közeli és távoli hatásokkal szembesültek a használói ennek az egész rendszernek, illetve az egész infrastruktúra?
Hát a közvetlen hatás az ugye, amit említettél, volt az, hogy például Németországban a szélturbinák kiestek a működésből, illetve nem is pontosan a működésből, mert működni tovább működtek, csak a távoli menedzsment, tehát a távoli elérés számára váltak hozzáférhetetlenné.
És milyen hatása volt az ukránokra?
A támadás elsődleges hatása egy ukrán tisztviselő szerint az volt, hogy a kommunikációs rendszerük az jelentős mértékben kiesett.
Tehát gyakorlatilag ezzel próbáltak fellépni a kommunikáció nehezítésével a hadviselőfelek egymás infrastruktúrájára. Hogyan tudták orvosolni a problémát? Tettek valamit, tehát valamit a cég azért, hogy ez a probléma hamar felszámolásra kerüljön?
Hát a viaszat értelmszerűen minél rövidebb idő alatt megpróbáltak kicserélni a használt modemeket. Ugye ez volt az egyetlen olyan gyors megoldás, amit ténylegesen ki is tudtak ütrezni, de hát ugye több mint 30 ezer modemről beszélünk, ezért nem lehet egy nap alatt kicserélni, ráadásul több országban.
Igen, úgy tudom egyébként, hogy ez azért egy-két hónap alatt sikerült ezeket az eszközöket kicserélni.
Igen, viszonylag rövid idő alatt.
Ilyenkor mindig felvetődik az emberben a kérdést, mikor egy ilyen incidensnek az összefüggéseit egy kicsit helikoptermódban próbálja megvizsgálni, hogy ezeknek a műholdas kommunikációs rendszereknek a kiberfenyegetettsége hogyan alakul, milyen jellegű problémákkal kell szembesülni, mennyire kitett ennek az ágazat. Ezzel kapcsolatban mi az, ami tudható?
Ez egy nagyon nagy falat. Ugye hasonlóan az IoT-s eszközökhez itt is azért több sebből vérzik a dolog.
Nyugtass meg, hogy azért ez egy ipari rendszer, tehát egy szolgáltatás, amit pénzért nyújtanak, és hogy is mondjam, kint vannak az interneten ezek az eszközök, azért nyugtass meg, annyira nem rossz a helyzet, mint az IoT eszközöknél.
Annyira nem rossz a helyzet, de itt is ugye előfordul az, hogy régebbi eszközök vannak kint a felhasználóknál, amik mondjuk nincsenek frissítve, vagy csak az alapértelmezett jelszóval működnek, és azzal biztosítják a hozzáférést. Úgyhogy azért az ilyen szokásos nyalánkságok azok előfordulnak itt is.
Ezek az eszközök használnak valami erős titkosítást, vagy esetleg valami hitelesítést, hogy kommunikáljanak egymással, vagy hogy kommunikáljanak központtal? Ilyen jellegű probléma azért itt már talán nem fordul elő.
De sajnos előfordul, azért használnak titkosítást jó esetben, de mivel még nincsen rá iparági előírás, ezért nem minden esetben használják, viszont legnagyobb szerencsénkre, és ugyebár ennek az esetnek a hatására az Európai Unió felülvizsgálja ezeknek a rendszereknek a működését, és így próbálják biztonságosabbá tenni a használatukat.
Tehát megint az van, mint ahogy szokott lenni, hogy az Egyesült Államokban kitalálnak egy technológiát, a távol-keleten legyártják, majd a megfelelő szabályozást mögé az Európai Unió teszi bele.
Igen, valahogy így.
Jó, hát ez a gyakorlatilag ez az evolúciója, elég sok esetben megfigyelhető evolúciója ennek a szférának. Mi lesz a következő zotya? Tehát, hogy így megtámadják a monitorozó eszközöket, megtámadják a VPN koncentrátorokat, megtámadják a műholdakat. Mi az, amire még lehet számítani a jövőben? Mit fognak legközelebb megtámadni?
Ez egy érdekes terület, és nagyon sokan foglalkoznak a kutatásával. Előjáróban annyit mondanék ez az egészhez, hogy azt azért vegyük figyelembe, hogy a viaszott műholdrendszernek a működés képtelensége nem az volt az elsődleges célja, hogy Európában ezzel kárt okozzanak. Ez úgymond egy ilyen járulékos veszteség volt ugye a kívánt célnak, tehát az ukrán kommunikációs rendszernek a működés képtelensége mellé.
De hát... Tehát itt a kommunikációs szféra volt célkeresztben, de hát legközelebb elképzelhető, hogy a víziközmű szolgáltatókat veszik górcső alá, és akkor járulékos veszteségként megáll egy-két szivattyútelep Európában is?
Igen, ez nagyon könnyen elképzelhető, és ez egyébként egy trend is, hogy amit sikerül megtalálniuk az interneten úgymond, tehát ami kilóg az internetre, azzal próbálkoznak előbb-utóbb.
Annyit egyébként érdemes elmondani, hogy ezeknek a rendszereknek a folyamatos biztonságosá tétele azért egy elég komoly elég komolyan vett téma, és egy elég komoly erőforrást fordítanak rá az Európai Unióban, illetve Magyarországon is. Többek között ugye beszélgettünk ezen podcast keretében is a Sequansys együttműködésről, ami a villamos energia hasonló célú rendszereinek a védelméről szól, illetőleg beszélgettünk az orosz-ukrán háború hatás, kiberhatásáról is, ahol ugye elhangzott az, hogy nem eszik ám olyan forrón azt a kását, tehát hogyha egy felkészült védekező oldalal állnak szemben az egyébként szintén felkészült támadók, azért erősen meg lehet nehezíteni a dolgukat. Tehát nem teljesen lefutott ez a meccs. Persze sok esetben, hogyha egy célzott támadásról beszélünk, ami ebben az esetben is a belépő pontját jelentette ennek az egésznek, akkor nyilván egy hibás konfiguráció vagy egy gyenge jelszó az, hogy is mondjam, ajándék a hackereknek. De ugyanakkor a célzott támadás ellen mindig nehéz védekezni, akkor is, hogyha a leggyengébb láncszemet az embert próbálják megtámadni, és ne adj Isten valami felhasználói interakciót igénylő e-mailt vagy csatolmányt kívánnak vele megnyitatni, amivel aztán a gépét próbálják az uralmuk alá venni. Tehát igazából a támadók eszköztára is kifogyhatatlan, ugyanakkor nem vagyunk tökéletesen esélytelenek, mert megfelelő védelmi intézkedések kidolgozásával, illetőleg megfelelő felhasználói tudatossággal, illetve nekünk az a dolgunk, ugye ezt a tudatosságot folyamatosan erősítsük, a felhasználóknak meg az a dolga, hogy ezekre a tudatosító anyagokra felfigyeljenek, illetve az abban foglaltak szerint próbáljanak meg eljárni, ezeket komolyan vegyék, ezeket a fenyegetéseket, és így próbáljanak tenni a saját, illetve a szervezeti kiberbiztonságért. Hát nyilván itt azzal a problémával is sokszor lehet szembesülni, hogy az ellátási láncban van a hiba, és az ellátási lánc biztonságát szavatolni már azért nem annyira egyszerű, mint egy monolit tömbként funkcionáló, nem tudom, nagy gyárnak a működését, de az sem teljesen reménytelen.
Igen, meg azért azt is vegyük figyelembe, hogy egy elszánt és erőforrásokkal rendelkező támadó ellen nagyon nehéz védekezni. Ugye emlékezzünk a Stuxnet-re, amikor is az iráni atomprogramot szabotálták, és ott is az volt, hogy gyakorlatilag erőforrást és energiát nem sajnálva csinálták végül is meg azt a férget, ami belutott a rendszerbe, és tönkretette ott az urándúsítókat. Viszont az úgymond ilyen mezei hackerek gyakorlatilag az alacsonyan csüngő gyümölcsre ugranak rá inkább, tehát a könnyű prédákat szeretik. És ha már ezeket a könnyű prédákat úgymond elérhetetlenné tesszük a számokra, tehát mondjuk nem egy alapbeégetett jelszót használunk mondjuk egy modem vagy egy router esetében, akkor már jelentősen megnehezítjük a dolgokat.
Azt tudom mondani, hogy legyen így, mindenki járjon el így, ahogy az otya mondta és tanácsolta, mert tehetünk azért, hogy a rendszereink biztonságosabbak legyenek. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, Zotyának, hogy megosztotta velünk ezeket az információkat. Hackermentes szép napot kívánok mindenkinek a kibertérből. Mi voltunk Zotya és Tamás, pecseljetek sokat!
Sziasztok!
Te is mondtad kibertámadás, és iratkozz fel a podcastünkre!